aki már így a jövőben úton van felénk, hogy minket meglátogasson. Hát valami ilyesmiről beszélgettünk már így a délelőtt első részében is, hogy miképpen szeretne Isten egykor megtestesült igéje ma is megtestesülni a mi életünkben. Azt szeretném így ezzel kapcsolatban így hangsúlyozni, hogy hát, hogy az abszolút nem egy ilyen protestáns dolog, amiről beszélgettünk. Mélyen katolikus dolog, amiről beszélgettünk. Olyannyira mélyen katolikus dolog, hogy ez az ortodoxiával is összeköt bennünket. Most pedig így, ahogy tovább haladunk, és így hoztam néhány kelléket, hogy majd így varázsoljak, így a ebéd előtt, így ebben a mai előadásnak a vége felé. Így egy még messzebb nyúló csápot szeretnék kiereszteni, ami nem is így ortodoxia, protestantizmus, hanem így a zsidósággal köt bennünket össze. Egy ilyen déjà vu élményemet szeretném megosztani. És lehet, hogy rajzolok hozzá. Talán tavaly volt, hogy így a Bencés gimnázium hittanáraival együtt így tettünk egy látogatást Budapesten egy zsinagógában. Ilyen péntek esti imára mentünk el, a Oktogontól nem messze van egy közösség, és akkor ott így a rabbit ismerte, talán a Titus atya, és akkor így az ő meghívására vettünk részt ezen az imádságon. És hát mindaz, ami ott történt, az nekem egy kicsit olyan volt, hogy hát tényleg, mint hogyha ilyen távoli rokonokhoz mentem volna, ahol így valami nagyon-nagyon hasonló történik, mint amit mi is szoktunk csinálni, csak kicsit más dialektusban beszélnek, egy picit mások ott a családi hagyományok, de hogy azért érződött, hogy mennyire közös tőről fakad az, ami ott történik, meg amit mi is csinálunk. Amikor elkezdődött az imádság, így a sabbatnak a beköszöntését ünneplő péntek esti imádság, akkor így az imateremben foglaltunk helyet, ahol hát így sorban ott voltak így a padok, mint ahogy a mi templomjainkban is. Érdekesség volt, hogy a kettő között azért volt egy válaszfal, és aztán nagyon szigorúan így a bal oldalra ültünk mi férfiak, jobb oldalra ültek a nők, és akkor így folyt az imádság. Zsoltárokat és egyéb énekeket imádkoztunk, kicsit olyan volt, mintha valami zsolozsmára keveredtem volna, csak egészen más volt így az énekstílus, nyilván a nyelv is. Miközben ezt úgy végeztük, akkor kis humor is volt benne ott a hölgyek közül, többen ott elkezdtek beszélgetni, és akkor volt ott egy ilyen öreg úr, akkor átszólt ezen a falon, hogy maradjatok csönd, de figyeljetek ide az imádságra, akkor így megfegyelmezte őket. És hogy így imádkoztuk a zsoltárokat, akkor így ment így ez a szertartás a maga menete szerint. És akkor volt egy pont, amikor ugye van itt egy ilyen nagy asztal, az úgynevezett bima, azt hiszem úgy hívják, amire a rabbi egy ponton így oda ment, és akkor így a Tóra tekercset, a Szentírás tekercseit ott elővette, ott volt egy szakasz, amit így énekelve, ünnepélyesen héberül így felolvasott, elénekelt, olvasott ugye a Szentírás, mint vagy mi is, akkor újabb énekek következtek, és aztán utána volt egy ilyen tanítása ennek kapcsán, amit a rabbi ott a közösség épülésére így elmondott. Kicsit, mint hogy nálunk is van homília, és aztán még tovább folytak az énekek, és számomra nagyon tanulságos volt, hogy ott a záró énekeknél ott ilyen nagy-nagy örvendezéssel, nagy-nagy örömmel tudtak így énekelni, így köszöntve a sabbatot, így dicsőítve Istent, hogy azt úgy irigykedéssel szemléltem, hogy hát, hogy mi úgy ritkán adatik olyan keresztény liturgia, ahol ez sikerül így ekkora örömmel, valódi átéréssel így énekelni. És hát amikor megvolt ez a liturgia, idézőjelben, akkor átvonultunk egy másik terembe, voltak ugye asztalok, oda is meghívást kaptunk, leültünk, és aztán ott így egy olyan szertartás volt, tehát egy olyan, igen, egy ilyen rítus, ének és gesztusok történtek, amit így kiddusnak nevezhetnénk. Még mielőtt úgy ilyen jó kis, ilyen tartalmas, ilyen étkezésre került volna sor, sóletet kaptunk egyébként, hogy pamót, hús, amit tényleg így alig bírtuk megenni a alapokat, amiket így kaptunk. Úgy előtte így ott ültünk az asztaloknál, ugye a rabbi és a legfiatalabbak vezetésével, akkor volt egy ilyen hol monológban, hol ilyen párbeszédes, vagy ilyen közös éneklésos formában egy rövid imádság, aminek a keretében előkerült kenyér. Volt ott két ilyen kalács, ami megsóztak, hogy a só az így a tartósító szer, ugye, és hogy valamiképpen így az Istennel való szövetségnek ezt a tartóságát hivatott így kifejezni, hogy ott így megsózzák ezt az ünnepi kalácsot, és akkor ebből az ünnepi kalácsból, ebből a kenyérből akkor mindenki kapott egy törésnyi. Illetve, hogy ott volt a bor, a fölött is, vagy a kenyér fölött is, ugye a bor fölött is elhangzott egy áldás, így a rabbi részéről, és aztán úgy, hogy mindenki kapott a poharába egy kortnyi bort ebből. És aztán csak ezután, miután ez a gesztus így megvolt, ezután kezdődött az, hogy akkor így ott konyha helyiségből akkor így előhozták így a sóletet, és akkor utána egy kötetlen formában akkor folytatjuk így az étkezést. Egy nagyon-nagyon szép és hát nagyon megilletődtünk, hogy ebben részünk lehetett, ebben a szép rítusban, és hogy ennek a kettőnek így az egymás mellettisége, aztán tényleg egy ilyen dezsentérzés volt nekem, hogy hát valami ilyesmiből nőttünk ki mi is keresztények, hogy valami nagyon-nagyon hasonló dolgot csinálunk mi is talán az eukarisztiában, még hogyha nyilván az nem is szabad, hogy összekeverjük a kettőt, de hogy úgy formájában úgy talán nem kell nagyon magyarázni, hogy miért érezhettem a otthonosan magam ebben a történésben. Hát most kicsit akkor erről a kenyérről és a borról lenne jó beszélni. Egész picit visszalapozok így a tegnapi ábrához, ugye eddig így az igéről elmélkedtünk, és akkor most áttérnénk a kenyérre és borra, a közös étkezésre, és akkor arra módra, ahogy így Jézus így valamiképpen így ezt a nagyon elemi, nagyon emberi szimbólumot, a kenyér megtörését, a bor fogyasztását, így ezt a közös étkezést választotta, hogy így az Isten és az ember, illetve az emberek közötti közvetítésnek ezt a papi feladatát így ellássa, és hogy ez az egyházban így folytatódjék. Ugye erről kellene egy kicsit elmélkedni. Ugye látjuk, hogy ennek van egy nagyon komoly ilyen kulturális beágyazottsága, így a zsidóságnak az ima életében, a mindennapjaiban, amiben Jézus is élt, amiben így a kereszténység megszületik, aminek van ilyen egészen ünnepélyes formája is, ami ugye itt a zsinagógában egy kicsit párhuzamosan, hogy a keresztény közösségek gyakorlatával így ott él, megszületik, és mind a mai napig így fennáll. De ugye egy olyan gesztussal van dolgunk, ami egészen hétköznapi, ugye a kenyérnek a megtörése, a továbbadása, ugye ez valamiképpen, ugye ma már egészen más az étkezési kultúránk, és hogy szinte ritka az, hogy egy család is összegyűjjön egy asztalhoz, és akkor tényleg egymást bevárva együtt kezdjük az étkezést, együtt zárjuk. De hogy ott van ennek az eredetében ez a családi étkezés, ahol ugye a családapa ugye megtöri a kenyeret, és akkor ezzel jelzi, hogy akkor ez a közös étkezés elkezdődhet. És még akkor is, hogyha ez talán úgy kiveszett egy kicsit ami mindennapjainkból, de valamennyire azért mégiscsak értjük ezeket a szimbólumokat, és hogyha arra belegondolunk, hogy kik azok, akikkel együtt szoktunk étkezni, akkor azt érezhetjük, hogy azért úgy még a mai nagyon szabad ilyen étkezési kultúránkban is azért sok minden megmarad, ami úgy érthetővé teszi, megőrzi a jelképszerűségét az étkezésnek. Ugye csak abban belegondolunk, hogy ugye ma ilyen nagyon demokratikus világban élünk, és hogy az étkezés is olyan, hogy ahogy esik, úgy puffan, néha úgy parakunk, vagy dobunk be valamit, de hogy hát, hogyha étteremben elmegyünk, akkor ott mégsem ülünk le egy nagy asztalhoz, hanem ott sok kicsi asztal van. Tehát valamiképpen az nagyon megmaradt, hogy így, ha belegondolunk, akkor viszonylag kevés olyan ember van, aki benni leülünk egy asztalhoz, és közösen étkezünk, ugye? Tehát, hogy így még ebben a nagyon-nagyon szabad világban is, hogy megmarad a közös étkezésnek, az étkezés megosztásának ez a jelképszerűsége. Ugye van erre egy csúnya szó, ezt is fölírom még ide. Ugye a kommenzalitás. Tehát, hogy az egy asztal, vagy egy menszál, az egy étkezési asztal, az van, leülés. Ugye ez úgy tűnik, hogy még ezek között, a körülmények között is úgy tartja magát, hogy kik azok, akikkel leülök egy asztalhoz étkezni, és aztán van így a mindenki más, akivel pedig nem. De ennek van egyfajta jelszerűsége, és éppen ezért, hogy hál' Istennek, hogy ebből kiindulunk, akkor annak is van egy jelszerűsége, hogy mi, amikor eukarisztiát ünnepünk, akkor végső soron mégiscsak egy mensza, egy oltárasztal körül összegyűlünk, és egy kenyérből részesülünk. Valamiképpen ez a szimbolika, ez nagyon mélyen benne van abban, amit úgy ünnepünk. Amikor egy Jézus így ezt a gesztust, így a kenyérnek a megtörését választja az utolsó vacsorán, és hogy ezt hagyja a tanítványokra, hogy ezt tovább éljen, még az ő kereszthalálát követően is, akkor nagyon, azt gondolom, hogy nagyon tudatosan választ egy gesztus, ami az ő közvetítő szerepét úgy nagyon erősen kifejezi. Ugye ennek nagyon sok dimenziója van, és ugye ebben a koordináta rendszerben úgy Jézus az origó, Jézus a közvetítő. Így szeretném, hogy ennek a koordináta rendszernek az irányait egy kicsit úgy tisztázzuk, úgy lássuk úgy egyben. Aztán egy picit így arról nagyon röviden elmélkedjünk, hogy úgy miért pont a kenyér, hogy mi is ennek a, és a bor, hogy mi is ennek a szimbolikának úgy a lényege, a tartalma. És aztán a végén egy kicsit szeretnék varázsolni, hogy így arra rávilágítsuk, hogy a Krisztusba vetett hitünket azt miképpen tudjuk kifejezni a kenyér és a bor által. Úgy nagyjából ennyit gondoltam így a következő bő fél órában így tárgyalni. Hát először akkor így a dimenzió, hiszen ugye mindaz az a papi munka, amit így Jézus az utolsó vacsorán és aztán így mind a mai napig az eukarisztián végez, az valamiképpen arról szól, hogy szeretne valami egység élménybe bevonni bennünket. Ugye, hogyha ezt úgy megpróbáljuk így vizuálisan így összerakni, akkor hát ugye rögtön ugye azzal találkozunk, hogy kenyeret és bort vesz a kezébe, és erre kéri Isten áldását, az Atya áldását. Ugye ezzel ugye ennek a koordináta rendszernek ezt a vertikális dimenzióját így mozgásba hozza. Ugye ott van a teremtés, ami Isten teremtő szava által lett, ami így ennek a rendszernek így az alján helyezkedik el. Ez az, amit kézbe vesz Jézus, és fölemel Isten felé. És kéri az Atya áldását, hogy ő, aki így ebben a koordináta rendszerben felül helyezkedne el, hogy ezt az áldást, ezt így adja meg a kenyére és borra, és nyilván azon keresztül mindazokra, akik majd ebben részesednek. Ugye ez lenne ez a vertikális dimenzió. Most lerajzolhatnám, de talán így jobb, hogyha így mutatom és így elmondom, és aki szeretné jegyzetelni, akkor az úgy rajzolja le. És hogyha megvan ez a vertikalitás, ugye mi is teremtményként ott vagyunk ugye ebben a rendszerben, így a teremtés és a teremtő atya között, akkor ugye nagyon fontos, hogy ott van az origóban Jézus, és hogy ő ugye ezt a kenyeret és a bort így odaadja a tanítványainak. Már az, hogy ugye nem olyan dolgokat választ, amik úgy megtalálhatóak, összegyűjthetőek a természetben, az kifejez megint egy nagyon fontos ilyen egységelemet így ebben a rendszerben, így az emberek és a teremtés között. Mert hogy ugye, hogy a szentmisében úgy sokszor halkan, de hogyha éppen nincsen felajánlás ének, akkor úgy hangosan is a szentmisét vezető pap úgy el is mondja az imádságában, hogy ugye az, amit így kézbe veszünk, hogy a kenyér az a föld termése és az emberi munka gyümölcse, a bor az ugye a szőlőtű termése és az emberi munka gyümölcse. Tehát olyan dolgokról van szó, amik hogy nem léteznének, hogyha a teremtés és az ember között nem lenne valami harmónia, valami közös munka, ami által létrejönnek ezek a javak, amelyek így a mi életünket szolgálják. Ugye ebben már így a teremtés és az emberek közötti egység, élmény, az megint csak így kifejeződik. És aztán ez a közös mű, ugye a kenyér és a bor lesz az, amit Jézus ad a tanítványainak, és akkor ezáltal Jézus és a tanítványok, és ugye rajtuk keresztül Jézus is közöttünk, ugye létrejön egy direkt kapcsolat. Ő az, aki ugye a kenyeret megtöri, ő az, aki a kelyhet körbeadja. Így Jézushoz kötnek bennünket ezek a szimbólumok. És ugye ott az asztalnál ott ülnek a tanítványok, ott körbe, pontosabban nem ülnek, valószínűleg az utolsó vacsorán, hogy elheverednek így, hogy ott még nem ilyen magas asztalok voltak, akkor így van, alacsonyak, amihez így oda heveredtek így a ókorban az emberek, hogy ott körbe vették ezt a közös asztalt a tanítványok, és így az, hogy ők mindannyian egy kenyérből részesedtek, egy kehelyből ittak, hasonlóképpen, hogy mi is egy kenyérből részesedünk, ez valamiképpen a mi egymás közötti egységünket is úgy létrehozza, ugye ezt a fajta kommensalitást. Ugye megint csak egy nagyon fontos ilyen egységelem, egy ilyen újabb dimenzió, amit Jézus így közöttünk szeretne létrehozni. És akkor lehet, hogy mégiscsak rajzolok. Látható, hogyha ide rajzolok, vagy lapozzak? Nem látható. Akkor inkább lapozok. Ott van nekünk Teremtő Isten. Teremtő, igen. Van a teremtés. Az origóban ott van nekünk Jézus, az pirossal jelzem. Ő az, aki közvetítőként szeretné egységbe hozni, egy koordináta rendszerbe, egy erőtérbe rendezni mindezt. Ő az, aki kezébe veszi ugye a kenyeret és bort, és fölajánlja a Teremtő Atyának, és kéri az ő áldását ezekre az elemekre. Itt vagyunk ugye ez az emberi szint. Ugye az, hogy ugye kenyér és bor. Ugye erről beszéltünk, hogy ez már eleve egy ilyen egység, ugye a teremtés, a búza és a szőlő, illetve az emberi munka között, ami ezt létrehozza. És aztán ugye ezek az elemek aztán ugye egy egységet hoznak létre, most ilyen vagyunk mi emberek, illetve a tanítványok, egy egységet hoz létre Jézus és az egyes ember között, illetve egységet hoz létre az emberek közössége között is, ezt valami kis ellipszisként talán így jelzem. És ami miatt itt elkezdtem rajzolni, az, hogy hogy ez nem csak egy pillanatnyi egység, hanem hogy ez egy időben nagyon-nagyon tág egységélmény. Az egyház az nem egy olyan szervezet, ami itt és most létezik, hanem hogy ez egy olyan közösség, ami valahol ott az utolsó vacsorán létrejön. És hogy van nekünk egy ilyen meghirdetett, a jövőbe várt eszkatologikus lakománk, amikor majd ott a végső beteljesedésnél szeretnénk ott az Atya országában egy közös asztalhoz ülni. De a kettő között tart az eukarisztia. És hogy mindazok, akik az utolsó vacsorán részt vettek, azóta a kenyértörésben részesültek, akik ma ünnepeljük, és akiknek majd ezt a hitet még átadjuk, és a következő évtizedekben vagy évszázadokban a végső beteljesedésig ebben részesülnek, mi mindannyian ebben a nagy-nagy kenyértörésbe vagyunk meghívva. Ez egy olyan gesztus, ami mindannyiunkat valamiképpen összeköt. Ugye ezt fontos így tudatosítanunk, és hogy azt is fontos így tudatosítanunk, hogy mi katolikusok, meg protestánsok is, hogy nagyon hajlamosak vagyunk így mindig így visszafelé fókuszálni, hogy az utolsó vacsora, meg a kereszthalál, hogy ezekre emlékezünk, hogy ezek válnak újra jelen valóvá a Szent Misében, és mindig így visszatekintünk. De aztán hál' Istennek a bizánci testvérünk emlékeztettek rá, hogy jó, ez igaz, de hogy éppen annyira igaz, hogy ami az eukarisztia, a Szent Mise, az valamiképpen elővételezése ennek a lakomának, amire az Isten majd ott a beteljesítésben meghív bennünket, és hogy arra a lakomára kapunk most egy ilyen welcome drinket, egy ilyen első falatot, hogy már előre érezzük az előízét annak a végső nagy lakomának, ami az Istennel való egységnek így a beteljesedésben így ez a szimbóluma. Ugye erre a nagy-nagy egységre vagyunk itt meghívva térben és időben. Ez az, amit így megint csak egy ilyen nagy-nagy egység élményként, így szeretne Jézus ezzel a választásával így létrehívni, mint egy erőteret, és hogy ebbe szeretne így belehelyezni bennünket. És hogyha már itt tartunk, hogy ez az eszkatológikus lakoma, ez a végső egység élet közösség Istennel a beteljesedésben, ugye ez már mutatja, hogy ahogy a kenyér és a bor által itt a teremtés és közöttünk van egy ilyen közös munka, egy ilyen egységélmény, hát hasonlóképpen, ugye nem más a célja ennek a lakomának, a kenyér és a bor közösségének, mint hogy Krisztus szeretne bennünket az Atyával valamiféle egységbe kovácsolni. Az embereket így visszavezetni az ő teremtőjéhez. Ugye az egész imádság, hogyha belegondolunk a misén is, az eukarisztikus imádság, az ugye az Atyához szól. Az Atyához beszélünk, ugye erről Antal atya sokat beszélt, azt hiszem tavaly, ugye ez az Atyának a megszólítása, ugye a prefációban már, az egész eukarisztikus imában, hogy az Atyának, az anamnézisben ugye elmeséljük fel, elevenítjük mindazt, amit ő a fiú által Jézusban így tett, és aztán őt kérjük, hogy küldje el a Szent Lelket, ugye az epikrézisben, ugye a kenyére és borra, hogy jelen legyen közöttünk, és hogy az ő lelke így az egész ünneplés által bennünket is átalakítson ebben a történésben. Hát ez az a nagy koordinátorrendszer, amiben szeretne bennünket Jézus így meghívni, a kenyér és a bor által, amik nagyon erős szimbólumok. Ugye az egyház ragaszkodik hozzá, hogy így továbbra is kenyérrel és borral ünnepeljük, tehát így lehet azt mondani, hogy valamiképpen az érvényességnek így a feltételei, hogy ezeket a nagyon erős szimbólumokat megőrizzük, amik azért hely specifikusak.
Tehát, hogyha belegondolunk, akkor nekünk itt Magyarországon még szerencsés dolgunk van, hiszen a gabona az megterem, kiváló borokat tudunk készíteni, de hogyha megyünk így északabbra, akkor, vagy délebbre, Afrikába, hát ugye egyre inkább így nehéz lesz, ugye a bort azt ugye nem lehet már termelni, azt ugye importálni kell. Egy afrikai egyházközségnek azért az nem kis kiadás egyébként. Egy nagyon drága dolog, hogy így bort beszerezzem. Ez kifejezetten ugye egy ilyen nagy nehézség, hogy ezt a mediterrán terméket ott ők Afrikába beszerezzék. Ugye kenyeret sem, azt a búza kenyeret szokták ők enni, mint mi. És hát aztán még inkább így van ez, hogy egyfajta kulturális idegensége is van ezeknek a jeleknek, mondjuk Ázsiában, ahol ugye sem a bor, sem a búzakenyér úgy nem divat, mondjuk a rizs meg a szaké sokkal inkább úgy adekvát lenne. De hogy így valamiképpen, hogy így miután az egész hitünk ugye az ebbe a zsidó keresztény mediterrán kultúrába ágyazódik, ugye miatt az egyház úgy ragaszkodik ezekhez a szimbólumokhoz. És ahhoz, hogy ezt úgy értékeljük, hogy amellett, hogy itt van egyfajta ilyen megkötöttség, úgy mellette meg van egy nagy gazdagság ebben, amit így érdemes így a mediterrán kultúrában úgy elmerülve úgy kibontani, és úgy ezt úgy minél mélyebben úgy megértenünk. Ehhez egyrészt így röviden szeretnék arról beszélni, hogy a bor az mint szimbólum hogyan jelenik meg a Szentírásban, és aztán pedig arról szeretnék úgy zárásképpen akkor egy kicsit úgy varázsolni és beszélni, hogy a mi hitünk az miféleképpen helyeződik ki ezek által a szimbólumok, ezek által a mediterrán szimbólumok által. Van néhány szentírási szöveg, amit így ajánlok így olvasásra, és most nem fogjuk ezeket így nagyon részletesen így tárgyalni, de úgy röviden szeretném jelezni, hogy mi ezekben a közös, ami által a szőlő és a bor, az így nagyon adekvát szimbólumként így kiválasztódik, vagy így közvetítő legyen ebben a nagy egységélményben. Írnám ezeket a szentírási helyeket. Általában nyilván, hogy végig olvashatnánk így a Szentírás, nagyon sok helyen előjön a szőlőművelés, a bor. Én most így négy szöveget emelnék ki ebből, amik így azt gondolom, hogy nagyon eligazítóak. Egyrészt Izajás könyvében, az 5. fejezet elején, ott találunk egy éneket, ahol ugye Izajás azt mondja, így beszél ott így a népnek, hogy most az ő kedvesének a szőlőjéről szeretne beszélni. Elmondja, hogy az ő kedvese, a szőlői, azt micsoda gondossággal ugye az egész területet hogyan építette föl, milyen alapossággal dolgozott benne, nevelte, és aztán látta, hogy ez a szőlő teremjen, de hát aztán csak vad szőlőt hozott. Úgy az ő kedvese elégedetlen a terméssel. És hát aztán, hogy a csavar az egészben, hogy kiderül, ott van egy ilyen értelmezés kulcs is, amit utána mond Izajás, hogy ti vagytok Izrael háza, ez a szőlő, és az Úr, a mi Istenünk az én kedvesem, akiről beszéltem, ti vagytok az ő szőlője, és hát ő várná, hogy ti jó gyümölcsöt teremjetek, de hát csak vad szőlőt teremtetek, nincs örömmel, nincs az a termés, amit ő learasson, begyűjtsen, amikor így közöttetek jár az Úr. Ugye egy nagyon erős ilyen kritika, amiben így ilyen zsákutcába bevezeti Izajás az ő hallgatóit. Van a Márk, ahova előre ugornék, hogy a Márk evangéliumában a 12. fejezet elején olvashatunk a hát ez úgy szokás, így hagyományosan címkézni, hogy gonosz szőlőmunkások példábeszéde, ahol látjuk, hogy Jézus igazából így előveszi az ő kedvenc prófétájának, Izaiásnak ezt a történetét, és hogy ezt újra meséli. Érdemes úgy mindig ezeket a történeteket így olvasni, hogy kit szimbolizál a szőlőskert, kit szimbolizál a gazda, kiknek szól ez a példabeszél. Így ezeket így végig elmérkedni. És itt akkor látjuk a kettő közötti kapcsolatot, meg az eltérő hangsúlyokat is. Továbbra is Izrael népe a szőlőskert, továbbra is az atya, a szőlősgazda, aki küldi az ő szolgáit, munkatársait ide a szőlőbe, végül a saját fiát is elküldi, hogy begyűjtse a termést. És hát ugye a probléma itt nem azzal van, ugye Jézus verziójában, hogy ne teremne a szőlő. Hogy a nép az meghozza a maga gyümölcseit, és Isten úgy örömét lenni benne, hogy akikre rá van bízva az a nép, hát ők valamiképpen nincsenek egy hullámban a szőlősgazdával az Istennel. Ő neki szól a kritika, és igazából ő neki szól a példabeszél is. Van a 79. vagy 80. Zsoltár, ugye számozás szerint, ugye ez a Hallgass meg Izrael pásztora, így kezdődik a Zsoltár, Hallgass meg Izrael pásztora, ezt szombatonként szoktuk napközi imaórában énekelni, imádkozni. Ugye ebben a Zsoltárban ugye van egy ilyen példázat, hogy az Isten, Izrael pásztora, Egyiptomból kiemel egy szőlőtőkét, és azt előteti Palesztínában, ez a szőlőtőke gyökeret ver, jól érzi magát, és hogy a tengertől a hegyekig, hogy beteríti ezt a területet, és aztán végül mégiscsak aztán azt tapasztaljuk, hogy elvadul ez a szőlőskert, az Isten megengedi, hogy a vaddisznó is tönkretegye, bejárjon, nincs rendesen körbekerítve, és aztán van egy könyörgés, hogy hát ne hagyja ennyire magára ezt a szőlőt az Isten. De megint csak azt látjuk, hogy az Isten az, aki ezt az egyiptomi szőlőst követi, így a népet onnan kihozza, és Palesztinában elülteti, és hogy itt van egy ilyen könyörgés, amit ugye ez a Zsoltáros kihoz a szőlő ültetőihez, hogy ne hagyja magára ezt a szőlőt. És aztán a negyedik szöveg ugye a János evangéliumból, a 15. fejezet elejéről, ugye húsvét időben szeretjük ezt olvasni, Jézus egy igaz szőlőtő, ugye ez ugye a kedvelt címkéhez, ahol ugye már így ezekből a szövegekből is látjuk ugye a szimbolikát, és hogy miért is lehet a bor, ez egy alkalmas szimbólum arra, hogy ebben a biblikus mediterrán kontextusban, hogy így a Teremtő Isten és a nép közötti egységet szimbolizálja, mert hogy mindig, amikor így szőlőtőről van szó, és szőlő területről, az valamiképpen Isten népét jeleníti meg, és az Isten népe, illetve a Teremtő Isten közötti kapcsolat az, aminek így a különböző árnyalatai azok itt tematizálódnak ezekben a történetekben. Hát így van ez itt Jánosnál is, ahol van egy gazdagodása így ennek a szimbolikának, mert hogy itt is ott vagyunk mi emberek, akik hát szőlővesszők vagyunk, ott van az Isten, aki a szőlős gazda, és hogy Jézus itt elhelyezi saját magát, itt az utolsó vacsora, meg ebben a nagy beszédében, és hogy érdekes módon, hogy a Márknál is már hogy ott van, hogy ő a szőlős gazdának a szeretett fia, akit ő elküld, de hogy itt Jánosnál meg egészen érdekes, hogy valahol az a kettő között helyezi el magát, igazi közvetítőként, hogy ő a szőlő tő. Hogy a szőlős gazda ilyen szőlő tövet ültet, és hogy mi vesszük, szőlő vesszük, akkor maradhatunk termékenyek, akkor tudunk termést hozni, az Isteni kedvét találja bennünk, hogyha megmaradunk ezen a szőlő tövön. De János evangéliumnak, János írásának nagyon kedves szava ez a megmaradni az Istenben, megmaradni Jézusban. Ugye ezt szeretné ez a példázat a szőlőtől is úgy kifejezni. És nyilván ezek mind, amikor ugye bort veszünk a kezünkbe, az eukarisztián, akkor valamiképpen ezt az értelmezési horizontot szeretné ez a szimbólum beszippantani, és hogy így szeretne valamiképpen beszélni, meg valamit létrehozni, valamit cselekedni, hogy mi és a Teremtő Isten között ez a kapcsolat, ez harmonikus lehessen. Világos, úgy nagyjából, amit így elmondtam, így ez szerintem egy nagyon gazdag és nagyon szép szimbolika a Szentírásban, hogy érdemes ezeket úgy végig elmérkedni. És akkor, ha már ezt elmondtam, akkor az is úgy talán érthető, érezhető, hogy ezek a jelek, ezek nem csak tárgyak, hanem hogy úgy egy nagyon messzire nyúló ilyen gondolatkört hívnak oda, és tesznek az asztalra, hogy így a legkevésbé sem ártatlan és véletlen az, hogy mi az, amit ott teszünk, és hogy mivel műveljük ezeket a dolgokat. És hogy ami az érdekes, és amit így szeretnék akkor így zárásképpen így röviden szemléltetni, hogy amellett, hogy Jézus, mint aki a cselekvője ennek a történetnek, így ebbe a nagy egységnek, ebbe a nagy erőterébe szeretne bennünket így beleilleszteni a kenyér és a bor által, hogy ezáltal lesz ez Opus Dei, Isten műve, amiben így belekeveredünk ebbe a mágneses erőtérbe. Úgy emellett, hogy ezek a cselekmények és ezek a szimbólumok annak is eszközei, hordozói lesznek, hogy mi az ő belé vetett hitünket úgy ki tudjuk fejezni a Szentmisén. Hogyha hitvallásra gondolunk, akkor sok minden eszünkbe juthat, hogy ez miképpen van jelen a Szentmisén. Hát eleve, hogy ott van a krédónak, ugye a hitvallás szövegének a formájában, amit ott így az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája között, úgy vasárnap és ünnepnap úgy elmondunk. Azért ez egy elég régi, vagy hát bocsánat, elég késői fejlemény, ez úgy nagyjából 1000 éve van, hogy az eukarisztiában ez így megtörténik, előtte nem volt szokás így a hitvallás szövegét elmondani. Már csak azért sem, mert hogy utána, ugye, ami következik az eukarisztikus imádság, ugye, amit így, amikor fiatal bencés voltam, növendék, akkor úgy néha úgy bevallom, hogy átbúb is voltam, mondván, hogy ez a Áréd atyának meg a többi papnak így a feladata, ez nem rám tartozik, majd áldozás eljön, akkor jön az én időm, addig majd ők csinálják, amit ott kell. De hogy nem így van, hát hogy ott egy nagyon fontos dolgok hangzanak el, tehát lényegében ott történik egy hitvallás, és hogy a kettőnek vegyük észre, hogy mennyire hasonló a szerkezete. Hogy ugye, ahogy a hitvallás elején az atyáról valljuk meg a hitünket, ott az eukarisztikus imádságén az atyát szólítjuk meg, aztán ott a hitvallásban jön egy hosszú rész, így a Jézus Krisztusra szóló hittételek, hogy az eukarisztikus imában is megemlékezünk mindarról, amit Jézus Krisztusban az Isten tett, értünk. Aztán jön ugye a Szentlélekre vonatkozó néhány hittétel, ahogy az imádságban is kérjük a lelket, az epiklézisben az ő elküldését és hogy hathatós jelenlétét. És aztán végül a hitvallásban ugye az egyházról, a keresztségről egész az örök életig vannak még ilyen záradékok, és hát mi is ott a lelket kérjük azért, hogy kérjük az ő áldását az egyház vezetőire, minden tagjára, élőkre és holtakra, hogy valamiképpen majd mindannyian együtt vehessünk részt majd ezen a eszkatológikus lakomán. Tehát igazából ott van imádságos formában a teljes hitvallás az eukarisztikus imádságban, ami aztán hát ott ilyen eretnekségek kivédése miatt, ott így nagyjából 1000 évvel ezelőtt úgy fontosnak tűnt, hogy explicit módon is ott legyen még az eukarisztikus imádság előtt. Hát akkor így kétszer is ezt ugye elvégezzük, egy a fene, ártani nem árt. Igen, néhogy elfelejtjük, hogy mit is csinálunk, és hogy azt hogy egy után már nem értjük annyira, de hogy ezért fontos, hogy ezekkel foglalkozzunk, hogy úgy rácsodálkozzunk, hogy ez milyen gazdag is, ami ott van. És aztán van egy mélyebb rétege ennek a hitvallásnak, ami nem szavakkal történik, részben szavakkal is, de alapvetően inkább gesztusokkal, és hogy tárgyi valóságokkal, a kenyérrel és a borral, mert hogy a kenyér és a bor hivatott arra, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitünket ott megjelenítse és kifejezze, És hogy itt van három mozzanat, amin keresztül ez úgy különösen is szépen megjelenik az eukarisztia liturgiájában, amiben vagy belegondolunk, vagy nem. Úgy ezért szeretném, hogy ezzel zárjuk ezt a mai második elmérkedésünket, hogy úgy tekintsünk rá, csodálkozunk rá, hogy a kenyér és a bor, illetve a víz szimbólumain keresztül milyen szépen kifejezzük valójában a Krisztusba vetett hitünket, még akkor is, hogyha ebbe nem biztos, hogy belegondolunk, csak tesszük. Az első mozzanat, kis helyet csinálok, hogy ez így kevésbé látható, ami az asztalomban, de hogy akkor így talán így akkor jobban követhető. Ugye ott az eukarisztia liturgiájának az elején ott van egy ilyen csöndes rész, ott közben így a közösség ugye énekli általában a felajánlási éneket, amikor kenyeret, bort hozunk az oltárhoz, és én is hoztam egy ilyen Cabernet Sauvignon francia, egy ilyen kis üveggel itt találtam, sőt, ez úgy látom, hogy ez nem is dugós, ez nem csavaros, akkor ez még egyszerűbb lesz. És hogy ott mi is történik, ugye bort öntünk a kehelybe? Is, ugye? Bort és vizet. Miért? Isteni és emberi, kiontott vér. Ugye kettőt elegyítjük. Ugye, hogyha ilyen felvilágosult gondolkodóként így gondolunk erre, hogy akkor azt mondhatjuk, hogy hát nyilván van ennek egy ilyen kulturális magyarázata, ugye a Mediterráneumból jönnek ezek a szimbólumok, és hát a Mediterráneumban, ugye az ókorban, ugye a bor az azért egy sokkal sűrűbb folyadék volt, mint ami most a bor, ugye, hogy nehéz volt ezt úgy tartósítani, nem öntöttek ként hozzá, mint mostanában, és hogy aztán azt mindig felvizezték. Úgyhogy
keverték,
hogy iható legyen. Így van. Ugye, amikor borozni akartak, akkor is így keverték, mert ez egy nagyon sűrűn esszencia volt igazából. És hát ugye a víz az meg ugye nem volt klórozva, ugye, hogy amikor simán csak így szomjasak voltak, hogy a vizet is vagy egy kis ecettel, vagy pedig így egy kicsi borral, ami hát ugye szintén ilyen ecetes, ilyen fertőtlenítő folyadék. Így nyilván nem értettek ők annyira a kémiához, de megtapasztalták, hogy ha tesznek hozzá egy kis bort a vízhez, akkor egészségesek maradnak, ha nem tesznek, akkor meg betegek, és akkor így kialakult ez a kulturális tudás. Hát nyilván ugye ennek az emléke az, hogy mi is a misén ugye ezt elegyítjük. De hogyha már ez a szokás kialakult, akkor ehhez, hogy teltek múltak így az évszázadok, így hozzá csatolódott valamiféle szimbolika. Idéznék így a Jeremy atyának a könyvéből, ugye ő is ír itt a 72. oldalon egy rövid szakaszt így erről a gesztusról. Ugye azt mondja, hogy a diakonus vagy a pap bort önt a kehelybe, majd egy kevés vizet kever a borba. A szavak, amelyeket magában mond ki, a cselekményt misztériumnak nevezik. A bor és a víz titka, misztériuma által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Tisztán természetes szinten a bor vízzel való hígítása általánosan elterjedt szokás volt az ókorban, és így egyszerűen a bor elkészítésének része. Ugyanakkor a konkrét mozzanatban valaki már korán észrevette, hogy ez a csodálatos kép alkalmas annak megértésére, miként részesülünk Krisztus áldozatában. A két elem, a bor és a víz közül a bor az értékesebb, és ezért ez jeleníti meg az istenséget. A borba öntött víz képviseli szegényes emberségünket, amely teljesen egyesül Krisztus istenségével. Már egészen korán, a 3. században beszélt erről Szent Ciprián, azt mondta, hogy sose ajánljuk fel a bort víz nélkül. Mert ha így tennénk, ez olyan lenne, mintha Krisztust embersége nélkül ajánlanánk fel. Ha úgy tetszik, csupán aprócska gesztus, a féle ráadás, mégis már régóta szokásos, nagyon erős misztérium. Szépen kifejezi ezt tehát így azt, hogy Krisztus már önmagában egy ilyen egyesítő jelenség ember és Isten között, és szépen kifejezi azt a reményt, amit az eukarisztiától várunk, amit a bizánciak nagyon szépen fogalmaznak meg, hogy ahogy Isten emberré lett Krisztusban, hogy Krisztus által adassék meg nekünk embereknek, hogy megistenüljünk. Tehát, hogy az ő örök isteni létmódjába fogadjon be bennünket. Valamiképpen ez az elegyítés, ezt szeretnék kifejezni. Egy kis anekdota ehhez, hogy ez egy mediterrán szokás, és ugye a Mediterránumon túl nem vizezték a bort, például ugye Örményországban. És hogy így aztán ott a 500-as évek környékén, akkor volt is egy ilyen teológiai vita, mert hogy Bizáncban így megvádolták az örményeket, hogy ők nem vizezik a bort, tehát hogy ők akkor valószínűleg nem hisznek abban, hogy Jézus Krisztus valóságos ember volt, hanem csak valóságos Isten. Az örményeknek köszönik szépen, mert nincs ez a mediterrán szokás, és hát amikor az örmény egyház vezetőjét, a katolikoszt, azt oda rendelték volna Bizáncba, akkor a katolikosz, a ő vezetőjük azt válaszolta, hogy hát csak azért nem fog elmenni Bizáncból, hogy egy kis vizezett bort igyon. Ezzel kifejezte, hogy itt van egy ilyen kulturális háttere ennek az egésznek. Nem szabad abszolutizálni, de ugyanakkor még nagyon szépen kifejezi ezt a nagyon mély szimbolikát és hitet. Ez az első mozzanat. Aztán van egy másik ilyen érdekes mozzanat, ahol szintén ez a krisztológia így valamiképpen úgy megjelenítődik, hogy amikor áldozásra készülünk, akkor ott úgy énekeljük ugye az Isten bárányát, és ott megint közben történik valami az elemekkel. Hangosabban?
Egyesítik,
így van. Hogy egyrészt ugye ott megtöri az ostyákat a főcelebráns, és aztán egy pici kis ostya darabot, kenyér darabot így behelyez így a borba. Miért? Tessék? Szűzanyái. Milyen értelemben?
Nem tudom. Én ezt csak hallottam.
Aha. Lehet. Most így hirtelen nem tudom, mire gondoljak, de lehetséges.
Hogy a szűzanyáiségnak adják azt.
Aha. Aha. Ugye van olyan magyarázat is, hogy igazából ez az a gesztus, ami után akkor így az, hogy egy szín alatt áldozunk, az sem baj, hiszen itt már valamiképpen létrejön így a kenyérnek, a bornak így az az egysége, és akkor ugyanabból részesülünk. Ez azért érződik rajta, hogy ez egy nagyon késői ilyen magyarázat lehet arra, hogy amikor már kialakul, hogy bort azt nem adunk így a áldozóknak csak kenyeret, hogy akkor az sem olyan nagy baj. Tehát kell, hogy legyen valami ősibb magyarázat erre, vagy mi is, amit kifejeződik. És hogyha itt szeretnénk így megismerni, akkor lehet megint érdemes így a bizánci barátainkhoz fordulni, ahol... Tessék?
Akkor az összesetben beszélt, tehát hogy a belemártódik.
Aha, ugye belemártódik.
Úgyis önözékesített szint a betegeknek az eukarisztéria, a pól és a vízményben.
Igen, ugye belemártódik, ugye átitatódik a kenyér, ugye ott nem is kovász, hanem kovászos ezzel a borral, és most direkt egy vörös bort hoztam. Ugye valahogy nálunk latinoknál ez, hogy a vörösbor az egy középkori, bocsánat, a fehérbor az egy középkori találmány valójában, és hogy rászokik a latin egyház erre, de hogy a bizánciak máig őrzik ezt a fajta négy szimbolikát, hogy a kenyér az eleve nem ilyen kis vékony kis ostyácska, hanem hogy valami testszerű, aminek így van kiterjedése, és hogy a bor az ugye vörös, ilyen vérvörös, ráadásul áldozás előtt, hogy az történik, hogy ők még hozzáöntenek forralt vizet. Tehát, hogy még hőmérsékletében is hasonlítson a vérre. Tehát, hogy sokkal erősebb, nem teológiailag, nyilván teológiailag megvan, de hogy így a szimbólumok szintjén is az, hogy itt most test és vér az, amit magunkhoz veszünk. És hogy mi történik akkor, hogyha így a test így a vérrel egyesül, hogy az valamiképpen ez a revitalizáció, ugye? Hogy hogy amit így ki szeretne fejezni az egyház ezzel, az az a hit, hogy Krisztus értünk meghalt, hogy ez a test ez ilyen vértelenné, mozdulatlanná lett, értünk, de hogy a lélek erejéből, amit így ez a bor jelképez, és az, hogy a kenyér ebben így mint szinte új életre kell, azt átjárja, hogy a lélek erejéből Krisztus feltámad. Ugye ezt a feltámadt Krisztusba való hitet fejezi ki az egyház, ilyen rejtett módon, a jelképek által, és hogy amit magunkhoz veszünk, akkor ezek után nem a halott Krisztusnak a teste, hanem az életre keltett, a lélek által föltámasztott Krisztusnak a teste, az, amiben részünk van az eukarisztián, ami ott, aki ott van közöttünk. Itt van közöttünk a feltámadott. Ezt szeretnék kifejezni, így az elemek által is az eukarisztia. És aztán van a harmadik gesztus, ez az utolsó, amit így meg kell említenünk, hogy hát ezt mi is magunkhoz vesszük, ebben részesedünk. Ugye ezért így bencések úgy ragaszkodunk ahhoz, amikor csak lehet, hogy legyen két szín alatti az áldozás, akkor nem mintha egy szín alatt ne lenne érvényes, de hogy így az egésznek a gazdagsága az úgy jobban kifejezést nyer, hogy ugye amikor én erre a feltámadt Krisztusra, akit ott kínálnak nekem, hogy Krisztus teste, Krisztus vére, azt mondom, hogy amen, és ezt így magamba fogadom, azzal ilyen szimbolikusan azt is kifejezem, hogy az mint egyfajta imádság, ami az az amen, amit én mondok az áldozáskor, hogy amiképpen Isten lelke Krisztusnak ezt a halott testét életre keltette, értünk, értem, hasonlóképpen legyen ez az én részem is, és majd egyszer Isten lelke ugyanígy engem is keltsen új életre, mint ahogy ezt Krisztusban szemlélt. És hogy erre az imádságra mondok áment, amikor igazából áldozom. Ugye az áldozás akkor így ezzel egyrészt egy hitvallás is, megint csak így a Istent, bocsánat, Jézust új életre keltő lélek, illetve a mi örök életre való meghívásunk mellett. Másrészt egy ilyen kérőimádság is, hogy Isten ebben engem valóban részesítsen. Hát, valóban részesítsen bennünket, ezt kívánom. Amen. És hogy jó ebédet is kívánok, ha már ittem kenyeret és bort tettünk az asztalra. Köszönöm a figyelmet.